Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Galgóci Árpád műfordítóval Bíró Magda beszélget. A beszélgetés második részét hallják.
A tegnapi adásban megismerhették Galgóci Árpád fordulatos ifjúságát. Közvetlenül a háború után 18 évesen a gulágra került. Csodálatos rajztehetségének köszönhetően később nem kellett a bányákban dolgoznia, ideje és ereje maradt az orosz költészettel foglalkozva magas szinten elsajátítani az orosz nyelvet, amivel aztán megalapozta a hazatérési utáni műfordítói pályáját. Így ő lett az a műfordító, aki a legtöbb orosz költeményt és regényt ültette át egy idegen nyelvre, szerencsénkre a magyar nyelvre. A továbbiakban a gulágon töltött időről kérdezem.
Azon kívül, hogy agyon éheztettek és agyon fagyasztottak bennünket, nem tudok szörnyűséget mondani, ugyanis Isten bocsássa meg nekem, a nácikkal ellentétben az oroszok nem bántottak fizikailag. Éheztünk, fáztunk, éhen pusztultunk, agyonfagytunk, szörnyű volt, de fizikai bántalmazás nem volt. Ezt kevesen hiszik, de ez így volt. 7 év alatt összesen 5 különböző lágerbe fordultam meg, de egyik lágerbe se fordult elő, hogy egy ember helyén mindenütt egy ember feküdt volna. Összetoltuk a pricseket, és ahol 2 emberek ott helye, ott 4-en feküdtek. És vezényszóra fordultunk álmunk, hogy meg különben nem lehetett. Csak így lehetett egymásba beszuszakolni magunkat.
Segítettek egymásnak?
Ez egy külön történet. Azt mondja a világ, és mi magunk is sajnos, hogy egy állandóan veszekedő, egymásra irigykedő, egymáson nem segítő nép vagyunk.
Mi magyarok.
Mi magyarok. Nem igaz. Ha igazán nagy bajban vagyunk, akkor olyan tulajdonságaink mutatkoznak meg, amelyek a világon egyetlen egy népnek nem sajátjai. Elmondok egy történetet. Ez a Lali barátom, aki engem rá kényszerített arra, hogy rajzoljak, olyan súlyos sárgaságot kapott, hogy kórházba kellett fektetni, de ott sem tudtak vele csinálni semmit. Csak akkor tudták volna megmenteni, ha annyi zsírtalan kalóriát vesz magához, ami felhízlalja. Ilyen meg a lágerben nem volt. Erre mit csináltak a körülötte élő csontvásovány magyarok? Akiknek nem volt se barátja, se rokona, csak ismerték, mint Tóth Lalit. Tucatnyian összefogtak, csináltak egy listát, amely szerint minden nap 2 embernek a napi fejadag kenyerét el kellett cserélnie csomagos szovjet állampolgárokkal cukorért vagy aszalgyümölcsért. Lalinak zsákszámra hordták be a cukrot, kanála lett a cukrot, meg az aszalgyümölcset. Lali felhízott, meggyógyult, hazajött. És a láger mered szemmel nézett bennünket, mert nem tudták elképzelni, hogy ilyen létezik. A legnagyobb kincsről hogy mondhat le egy permanensen éhező, félhalott ember? Csak azért, hogy a barátján segítsen. Ez ismeretlen fogalom volt. Az én helyemben mindenki kizárólag maga fogyasztotta volna el azt, amit kapott, és mindenki le van sajnálva. Én nem tudtam megenni soha egyetlen egy honoráriumot, anélkül, hogy vagy Lajnak, vagy éppen egy másnak, aki mellettem él, oda ne adtam volna a felét. És mi mindnyájan így voltunk. Egyetlen egy olyan magyar volt, mint az előbb mondtam, a szovjet rabok, lágereknek a 70%-a Szovjetunió beli volt. Orosz, ukrán, lett, kaukázusi, ázsiai. Ezek kaphattak hazulról csomagot, eléggé szegényes kis csomagokat, és levelet. Mi külföldiek tökéletesen el voltunk zárva az otthontól hermetikusan. Rólam 7 évig semmit a világon nem tudtak. Élek-e, halok-e, mi a sorsom, hol vagyok, semmit nem tudtak. Egyetlen egy olyan magyar volt, akinek Kárpátalján, tehát szovjet területen volt egy rokona, aki minden év húsvétján küldött neki egy hatalmas csomagot. Szalámival, rizssel, kakaóval, grizzel, vajjal, Verhovina cigarettával. Szóval egy olyan csomagot, amiből Lacika hónapokig élhetett volna beosztással. Hazahozta a csomagkiadóból, letette az ágyára, és egy pokrozot széterítette rá az egész csomagot, és a vele élő hol két, hol nyolc magyarnak azt mondta a srácok, gyertek, zabálunk. És egy fél óra múlva egy morzsa nem volt a csomagból, és az összes többiek, a németek, az oroszok mered szemmel nézték, hogy ez mi. És nem tudták megérteni. Nem véletlen ezek után, hogy a magyarok úgy segítettek egymásnak, hogy a lágerben minden szakmának magyar volt a legjobbja. A legjobb kovács, a legjobb kőműves, a legjobb zenész, a legjobb orvos, a legjobb arcképrajzoló. Mindig mindenki magyar volt. Borzasztó
becsület. Érdekes, ezt más táborokból is hallottam, hogyha valahol valaki kiemelkedett, valahogy megoldotta a helyzetét, mi és ott voltunk. Egzisztenciát alapított magának, arról kiderült, hogy ez magyar.
Igen.
De érdekes.
Igen. Bennünket borzasztó becsültek. Hát a láger, egy 20 ezer fős lágerben töltöttem majdnem 5 évet, a legutolsó előtti lágeremben, de a lágernek volt egy óriási tüdőosztálya, amely osztálynak a vezető főorvosa dr. Sali Géza volt, egy olyan magyar ember, aki itthon fiatal emberként egy fél szemesztert talpalt le az orvosi egyetemen, különben jogász doktor volt, a rádiónak volt a hírszerkesztője, mint ilyen került a frontra, a fronton partizánvadász főhadnagy volt, természetesen kapott 25 évet. A lágerben ő volt az egész láger 20 ezer ember legtekintélyesebb embere. Géza, ha kimozdult, akkor mindenki félrehúzódott és meghalt.
És felnéztek rá.
Dr. Sali, ez egy Isten volt. És ő is ugyanazt csinálta, segített mindig mindenkin, még nem is csak magyarnak, hanem másnak is. Mert ő akkora tekintélyű ember, és annyira imádott ember volt, hogy a láger három konyhájából küldték neki mindig a legfinomabb falatokat. Abban a barakban, ahol én éltem, lakott egy öreg csecsen, 80 év körüli öreg, hát a kaukázusok, a muzulmánok között, aki az öreg akszakál, az Atya Úristen legyen őszinte. És az öreg is ilyen volt. Amikor Géza bejött a barakba, hogy engem meglátogasson, akkor az első útja mindig az öreg csecsenhez vehetett, szalámájákomat köszön neki, és homlokon csókolta. A rablók őrjöntek, hogy micsoda ember ez, hogy az öreg csecsen megcsókoltam, nézd, homlokon csókoltam, milyen ember lehet a dr. Sali. Volt úgy, hogy az egyik kórházban volt főorvos Géza, és volt az ételosztója, egy ukrán fiú, aki csomagban kapott hazúról Ukrajnából egy nagyon jó minőségű bagari csizmát. A rablók, mert a lágerben 20 ezer agyonhajszolt politikai mellett volt kb. 200 keresztapa. És ezeké volt a láger. Amikor csomagosztás volt, akkor mindig oda mentek, és ha valaki hozta ki, akkor ott benéztek, és ha valami jó volt, akkor azt elvitték. És nem voltam példáta, mert ugyanakkor ők voltak a lágernek az erkölcs urai, ha valakiről kiderült, hogy besugó, azt a rablók kinyírták, megölték. Összejött a nagyvezérkar, kártyát vettettek, és akire jutott, az fogta a kalapácsát, vagy a kését, ment, és mindenki szemelátára megölte.
Mindenki szemelátára?
Mindenki szemelátára. Utána ment a parancsnokságra, lerakta a kést, vagy a kalapácsát, hogy vigyétek a dögötöket, most írtam ki.
És ennek nem lett?
Dehogy nem, előről kezdte a büntetését. Ilyenkor lágeri gyilkosságnál az volt a törvény, hogy a meglévő büntetését bármennyit töltött le belőle, előről kezdi. Tehát, ha mondjuk 20 évből letöltött 19-et, akkor előről kezdődött a 20.
És mégis vállalták ezt.
Vállalták, ráadásul úgy vállalták, hogy amikor összeültek mondjuk 5-en, és egy olyanra jutott, aki fél év múlva szabadul, mellette egy olyan, akinek még 18 éve van, a rabló becsület nem engedte meg azt, hogy odaforduljon hozzá, és azt mondja, hogy te vállalad, mert hát neked mindegy, de élőre szabadulnék. Törölnék a listáról. Számüzött lenne, ha ilyet merne feltételezni, hogy ezt lehet csinálni. Na, hát szóval ilyen volt a világ.
Hány évig is volt a szovjet táborokban?
összesen 7 évet töltöttem a gulág táboraiban,
és
de
utána
még 6 évig nem tudtam hazajönni különböző adminisztrációs problémák miatt.
Ezekben a további években merre járt, és mi történt?
Ugyanazon a bányásztelepen, amely mellett volt a láger, amelyből szabadultam, a volt lágerparancsnokom elvitt és megtett tűzoltó parancsnoknak. És mint tűzoltó parancsnok éltem 6 évig, mint szabad ember, szovjet periférián nagyon kevesen mondhatják ezt el magukról. Olyan élményeim voltak szovjet emberek közt élni, akik befogadtak, mert az orosz embernek érdekes tulajdonságai vannak. A világ legszerényebb, legbefogadóbb, legbarátságosabb népe az orosz, ha nem iszik. Ha nem iszik, akkor vaj helyett kenyérre lehet kenni, mindent a világon megtesz, az utolsó fehér neműt odaadja annak, akinek nincs. Ha iszik, akkor vége mindennek.
Akkor hát megváltozik.
Magyarországának a tragédia pont az volt, hogy a részek hadsereg özönlött be az országba, ráadásul akkor már nem volt emberük, és börtönből engedték ki a köztörvényeseket. Részek köztörvényesek 10 000 számra szabadultak rá magyar asszonyokra, lányokra.
Egyrészt szeretném megkérdezni, hogy a gulágon töltött idejük alatt mennyit segített önöknek a Biblia, az Isten hit?
Mi minden ünnepet megünnepeltünk. Mi Isten tiszteleten vettünk részt húsvétkor, pünköstkor, karácsonykor. Mi folyamatosan imádkoztunk és hittünk az Istenbe.
Nem volt önök között pap, aki ebben segített?
Volt. Én nem találkoztam egy ilyennel, de van egy, volt, sajnos meghalt 103 éves korában, egy Olafson Placid atya, aki egészen elképesztő dolgokat, bátor dolgokat művelt a lágerbe.
Uh-huh. És ennek ott híre ment, ott is hallott róla.
Hogyne. Ő más lágerben rengeteg láger volt.
És akkor az önök táborában kitartotta önökben a lelket?
Volt egy Zsurki József nekű beregszászi református lelkipásztor, akkor volt katolikus lelkipásztorunk, tehát összejövegettünk, és mi nagyon vigyáztunk arra, hogy az ünnepek azok ünnepek legyenek. Jó magam például nem feküdtem rá ima nélkül soha, és általában a lágerek népe istenfélő nép volt. Mi hittünk.
Igen, azok, akik túléltek, kék valószínűleg különösen.
Igen, hát természetesen.
És a halottakat búcsúztatták valami ima szóval?
Hát nem tudtuk, a halottakat azonnal elvitték, kivitték az orrán kívülre, velük nem tudtunk találkozni. Egyetlen olyan eset volt, amikor egy bajtársam napokig haldokolt, na de hát az ő ágya körül utolsó kenet, ima, minden, ami elképzelhető, meg volt, megtörtént.
Igen, na most akkor még van egy téma, amiről beszélgetnünk kell. A kezemben tartok egy könyvet, a szerzője Ayaz Gilyazov, és a címe az, hogy imádkozzunk. Én tudom, hogy ennek a könyvnek a szerzője, ez a Gilyazov, önnek barátja volt, és a lágerekben ismerték meg egymást.
Igen.
Ez hallgatóink kedvéért hadd olvassam fel ennek a könyvnek a mottóját, a címe Imádkozzunk, alcím memoárregény. Mindent, amit láttam és átéltem, benne van ebben a könyvben. Első évben tintával írtam, de a tinta elfogyott. Második évben könnyekkel, de a könnyeim is kiszáradtak. Harmadik évben vérrel írtam, de az se volt elegendő. Megrázó sorok. És megrázó lehetett ennek a Ayaz Gilyazovnak a sorsa is. Elmondaná, hogy ki ő, és milyen barátság fűzi hozzá. Még azt hadd fűzem hozzá a hallgatóink kedvéért, hogy a könyv első oldalán két oldal előszó helyett, de hát valójában egy előszó van öntől a könyv elején.
Igen, ez úgy történt, hogy több évtizedes keresés után Kazányból megtaláltak engem interneten keresztül, és megtudták, hogy élek. Kapcsolatba léptünk, és miután hát órák hosszat beszélgettünk telefonon, a Gilyázov hagyatékot kezelő egyetemi docens hölgy engem kért meg arra, hogy írjak már a könyvhöz egy előszót, mert éppen most fordították le oroszra, tatárból, és kéne, hogyha én egy szép előszót írnék hozzá. Hát én magyarul írtam meg az előszót, de majd megmondom, hogy került ide. Lefordították oroszra és tatárra, és megküldték, és annyira megtetszett az, amit írtam, hogy azonnal meghívtak feleségestől együtt Kazányba. A tatár nemzeti tanácsnak az elnöke, aki fogadott, megígértette velem, hogy életem végéig, amíg bírom, minden évben elmegyek hozzájuk egy szűk hétre, mert nemzeti hősnek tartanak. Hát a legnagyobb bírójuknak a legjobb barátja.
Akkor, ha megengedi, ennek az előszó helyettnek, ami hát valójában egy előszó, a Gilyázov könyvéhez, felolvasnám az utolsó mondatait. Lassan betöltöm 90. életévemet, és idővel szépen elballagok utánad. Mekkorákat fogunk beszélgetni. Addig viszont légy türelemmel, várj rám, s én megígérem, hogy megkereslek. Ajasz, drága barátom, a viszontlátásra oda át. Galgóczi Árpád. Meséljen nekünk erről a Gilyázovról.
Na, szóval a legutolsó hónapokban ismerkedtünk össze ezzel a fiúval. Én Batukánnak neveztem tréfáson.
Mert hogy tatár volt.
Igen. Nagyon jól összebarátkoztunk. Csak hát amikor én szabadultam, attól kezdve őről nem tudtam. Nem sokára ő is szabadult, ő rólam nem tudott, és elvesztettük egymást. És ezután kezdődött, hogy a család elkezd engem kutatni. Ugyanis a 264. oldal.
Itt vannak a képek.
Tessék, elolvastam.
Igen. A civillé adjusztált Gilyázov a Volinkai lágerben. És Gilyázov a Volinkai kőfejtőben, 1954.
Én csináltam a rajzokat. Ott van aláírásom.
Nagyon jó rajzok.
Hát ezek nagyon megmaradtak. Képzelje el, hogy 63 év után a kezembe tartottam ezeket a rajzokat Gilyázovnak a kedvenc foteljében ülve a tévé előtt. Ez a család látott engem vendégül, mint családtagot.
És tehát akkor az ön valahogy nagyon nagy szerepet tölthetett be a Gilyázov életében. Ez egy nagyon nagy barátság látszik, lehetett.
Úgy látszik, mert itt még ír is rólam, ezt a bekezdést eddig olvassa el.
Az ember néha hosszú idő után visszafordul, visszanéz arra, amit tett, és csodálkozva látja saját ostobaságát, felületességét. Ha már szóba hoztam, tiszteletadásként mondok néhány szót Galgóczi Árpádról. Mutatós magyar legény volt ez az Árpád, férfiasan magas és erős, elegáns, ahogy művészemberhez illik is. Ő volt a zóna művésze. Hány feleség, gyerek és anya zokogott 1000 kilométeres körzetben az arcképek fölött, amelyeket Árpád a szeretteinkről készített. Árpád is eltűnt, vagy talán 56-ban, amikor a telhetetlen bendőjű szovjet csapatok bevonultak a magyar fővárosba, Budapestre. Ez a költői lelkű fiatalember, aki a saját bőrén tapasztalhatta meg a szovjet rezsim igazi lényegét, puszta kézzel neki ment a véráztatta, csattogva, bömbölve ropogó szovjet harckocsiknak. Büszke magyar volt Galgóczi. Hát nem sokakról írtak ilyen szépen, azt kell, hogy mondjam.
Na, hát így gondolkoztak a tatárok most mindnyájan, és ezért fogadtak engem, egészen elképesztő.
Hát én nagyon megköszönöm, hogy mindezt elmesélte nekünk, és engedje meg, hogy a hallgatóink nevében is, és a saját nevemben is gratuláljak ehhez a műfordítói munkásságához, és a jövő évekhez is sok szerencsét és jó egészséget kívánjak önnek.
Műsorunkban Galgóczi Árpád műfordítóval Bíró Magda beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu